Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A pünkösd előtti utolsó adásunk a János Evangélium 12. fejezetéről szólt. Ezzel befejeztük a 4. evangélium első nagy egységét, a 12 fejezetet, az úgynevezett jelek könyvét. Ma néhány összegző gondolattal szeretném lezárni ezt az egységet, és aztán júliusban, meg augusztusban néhány ismétlés következik, hogy szeptembertől újult erővel foghassunk bele a János Evangélium második nagy egységének, a Dicsőség könyvének olvasásába, a 13. fejezettől. A jelek könyvének és az egész János Evangéliumnak lényege két alapgondolat. Az egyik az, hogy az élet csoda, a másik pedig, hogy Jézus, Isten fia, Isten. Lássuk ezeket tehát. Az élet csoda. Nem valamiféle véletlen műve, nem az anyag fejlődésének egy állomása, hanem csoda. Ez a gondolat a középpontja valamennyi János nevét viselő iratnak, az evangélium mellett a jelenések könyvének és a jánosi leveleknek is, legalábbis az elsőnek és a másodiknak. Vegyük sorra, hogy miképpen. A 4. evangélium nagy tanítása az, hogy Jézus a maga az élet, és a benne való hit jelenti az életet. Olyan kijelentések sorakoznak benne, mint az, hogy aki hisz, annak örök élete van, aki hisz, az nem hal meg örökké, és hasonlók. Az a gondolat, hogy Krisztus maga az élet, sokféle változatban fogalmazódik meg. Ilyeneket mond Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Vagy én vagyok az út, az igazság, és az élet, és így tovább. Az evangélium központi jelenete, Lázár feltámasztása, kiemelten az életről szól, a feltámadásról, és a 21 fejezetből álló írásnak éppen a közép vonalában helyezkedik el a 11. fejezetben. Ezen csodajel után határozzák el végérvényesen Jézus ellenségei, hogy megölik őt. Halálba küldik azt, aki az életet hozta el. János jelenéseinek az a tartalma, hogy miként pusztítja az ember az életet folyamatosan a világban, és hogy Isten mégis képes visszaszerezni az életet az ember és a világ számára. Például a 4. és 5. fejezet egy Isten tiszteletet ábrázol, amely a mennyben játszódik. A látnok, az író, János, leírja, mi mindent lát ott. A mennyei trónterem berendezését. Elmondja, hogy látott 4 lényt, akiket ő 4 élőnek nevez. Élő. A jelző mellett nincs főnév, nem tudjuk meg, hogy 4 élő micsodáról van szó, csak annyit, hogy ezek élők, zón. Leírja külsejüket, amiből kitűnik, hogy valamiféle létlények, életlények ezek. A legkülönösebb az élők elhelyezkedése. Isten trónusának a belsejében vannak, és egyúttal a trónus körül vannak, ami ugye fizikai képtelenség. Valahogy úgy lehet érteni, mint amikor a hívő azt mondja, én Jézus Krisztusban vagyok. Meg egyidejűleg azt is mondja, hogy Jézus Krisztus bennem van, bennem lakozik. Mind a két állítás egyszerre igaz, mert a fizikai világgal ellentétben a szellemi világban ez a jelenség lehetséges, a teológiában külön neve is van, perichoresis, kölcsönös egymásban lét. A jelenések 4. 5. fejezetében is erről van szó. A lényeg, a 4 élő, Istenben, és Isten ő bennük. Istentől áramlik az élet be a lényekbe, és aztán ő belőlük árad tovább. Ezek az életlények, a mennyei élők, azonosak azokkal, akiket máshol keruboknak és szeráfoknak is mondanak. Ők angyalok. A Biblia szerint az angyalok persze négynél sokkal többen vannak, sokféle szolgálatot látnak el. Egyesek az ember körül teljesítenek szolgálatot, mint őrangyalok, mások a kozmikus erőkre felügyelnek, és így tovább. A Jelenések 4.-5. fejezetében szereplő élők pedig úgy tűnik az isteni eredetű élet őrzői. A Szentírásban két szituációban látjuk őket ilyen életőrökként. A jeruzsálemi templomban a szövetség ládájának tetejét fedezik be szárnyaikkal, amelyben a Tóra van, a törvény, a Tórában pedig a zsidó hit szerint az ember élete. Ezt az életet őrzik a kerubok, pontosabban kerub szobrok. A másik szituáció pedig az a közlés, hogy az Édenkertben a bűn után Isten nem csak eltiltja az embert az élet fájától, hanem a fához vezető útra kiállítja ezeket a kerubokat. Az élet paradicsomkertben álló fájának útját ugyanis mostantól már el kell zárni az embertől, mert ha az ember bűnös állapotában nyerne örök életet, akkor vele a bűn maga nyerne örök életet, az pedig nem lehetséges, és nem megengedhető. Na, ennyit a Jelenésekről. Arra, hogy az élet csodája, a jánosi leveleknek is fő témája, mindezek után talán elég egyetlen példa. Az első János levél azzal a döbbenetes kijelentéssel kezdődik, hogy amikor Jézus, a megtestesült Isten a világba jött, akkor vele nem más, mint maga az élet jelent meg. Így szól ez a szöveg. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottuk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és most megjelent nekünk. Így az első János levél. A János iratoknak, ezeken belül a János evangéliumnak tehát központi témája az élet csodája. Ez a vezérgondolat, amely nélkül a 4. evangéliumot lehetetlen megérteni. Ezt pedig azért fontos hangsúlyozni, mert azt az eszmét, hogy az élet csoda, a modern ember így elveszítette, elfeledte. Ő, ha életről beszél, aktivitást ért rajta, tevékenységet, vagy birtoklást, vagy a birtokolt javak élvezetét. De az a belső meggyőződés, hogy a magában való élet, a puszta adottság, hogy élek, tehát nem a hosszú élet, a boldog élet, vagy a gazdag, vagy az akármilyen élet, hanem a pőre élet önmagában, az élet mint olyan, az csoda. Na, ez a belső meggyőződés elhalt az emberben, állítja a nagy német filozófus Heidegger, és azt mondja, hogy a mai ember állapota az Einsvergessen, a létfeledés állapota. A mai ember már nem képes gondolkodni a létről, csak az egyes létezőkről. A tudomány se tud mit mondani az életről, mint olyanról, vagy arról, hogy honnan is ered az élet, csak azt tudja mondani, hogy az anyag önmozgásának valamely pontján létrejött az élet, meg azt, hogy miként fejlődött egyre magasabb szintekre, az egysejtűtől az emberig. A létezés önfelett öröme talán a kisgyerekben figyelhető meg, aki minden látható külső ok nélkül is képes örülni, pusztán annak, hogy van és létezik. És esetleg még a nőkben csillan meg, mert az adottság, hogy ők adnak életet, az arra képesíti őket, hogy a lényük legmélyén megőrizzenek valamit a létnek ebből a spontán öröméből. Ez a radikálisan kétféle felfogás jut érvényre Madács Imrének az Ember tragédiája című színműve elején, a második jelenetben. Éva legelső szava így szól. Ó, élni, élni, mi édes, mi szép. Ádám azonban rávágja, és úrnak lenni mindenek felett. Íme a modern ember, Ádám, és az archaikus ember, Éva különbsége. A legtöbb ókori vallásban az a meggyőződés munkált, hogy az élet emanáció útján jön létre, úgy, hogy az istenségből spontán módon kicsordul, kiárad. A Biblia tanítása ezzel teljességgel ellentétes, és az ókorban egyedülálló. Eszerint a lét nem így, spontán módon, hanem Isten akaratából jött létre, és létezik. A világhírű magyar vallástörténész Kerényi Károly szerint a Heidegger féle létfeledés az ugyan reális valami, és valóban gúzsba köti az ember szellemét, ugyanakkor az ember lénye legmélyén, ősi zsigeri rétegeiben mégis kiírthatatlan vágy él arra, hogy létét, ezt a szűkre szabott, az életidő és a lehetőségek szűkössége által korlátozott létet valamiképpen megnövelje. Ezt a mélységes vágyat Kerényi Seinserweiterung létkiterjesztés névvel illeti. És azt mondja, hogy ezért talált ki az ember három dolgot, a játékot, a mesét és a művészet ősi formáit. Mert ezek alkalmat adnak neki léte kiterjesztésére a játékban, a mesében és a művészetben, ahol az ember lehet világszép nátszák és asszony, vagy legkisebb fiú, törökverőhős, ami a való életben már ugye soha nem lehet, mert történetesen bolti eladó, szerszámkészítő vagy tanár. És akkor ez a három dolog, a játék, a mese és a művészet, Kerényi szerint a kultúra gyökere. Az a velünk született, teremtett vágy, hogy létünket kiterjesszük és megnöveljük, többé tegyük, na az hozta létre a kultúra alapjait. A negyedik evangélium másik alapgondolata, mint említettem, az, hogy Jézus Isten fia. És Isten. Papiász Hieropoliszi püspök a Krisztus utáni első és második században feljegyezte, hogy János ismerte az előtte írott három evangéliumot, és tudatosan úgy válogatta meg a maga történeteit, hogy Jézus földi életének meg nem írt részleteire figyelt. Erről tanúskodik valóban a negyedik evangélium vége felé, a 20. fejezet 30-31-es versek kijelentése. Ezt mondja János. Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. János tehát Jézus cselekedeteinek a sokaságából, az általa gondosan kiválasztott kis számú, de nagyon informatív epizódokat találta legalkalmasabbaknak arra, hogy meggyőzze hallgatóit, Jézus, aki a Messiás, Isten fia, Isten. Van Jánosnak egy ilyen sajátos önképe, az a meggyőződés, hogy ő az igazi, misztikus Jézus ismeret hordozója, ő bír ezzel az ismerettel. Önképének és magabízásának főforrása az, amit János a maga Jézus ismerete eredetének tart, hogy ő az, János, aki az utolsó vacsorán úgymond Jézus kebelén nyugodott. A metafora azt jelenti, hogy olyan belső közelségben, közösségben volt Jézussal, amely ekkor még egyedül az ő sajátja volt. Ezért ismerheti őt bensőségesebben, mélyebben, mint mások. Ezt a bensőséges ismeretet rögzíti az evangéliumában. A prológban Jézus Krisztus van hasonló, idézőjelbe testhelyzetben, az atya kebelén, vagyis ismeri legmélyebb bensőjét. Azt mondja, Istent nem látta soha senki, az egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az atya kebelén van. Ahogy a fiú az atyát ismeri, sugallja ezzel a szerző, úgy ismeri ő, János, a fiút. A három szinoptikus evangélium Krisztus ismerete az alulról építkező krisztológia. Az emberek Jézus földi tevékenységét ismerik meg, és ebből kiindulva ébrednek rá lassanként, hogy a Jézus az élő Isten fia. Na most János krisztológiája ezzel szemben fölülről építkező krisztológia, ami a többi evangéliumban a végpont, az ő nála a kezdet, mert ő eleve abból indul ki, hogy Jézus a megtestesülés előtt már létezett a mennyben, mint Isten örök igéje, szava bölcsessége, és már az első sorokban, a prológban Isten fiaként és Istenként mutatja meg őt. Azután Jézus maga is kijelenti a 10. fejezetben, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Vagy én és az atya egy vagyunk. János a szenvedés történetet is felmagasztalásként, Jézus megdicsőüléseként, az atyához való visszatéréseként ábrázolja. Azt mondja a prológ első fejezet 18-as vers, Jézus az egyszülött Isten, döbbenetes kijelentés, úgyhogy itt meg kell állnunk. Mi az, hogy Jézus Isten? Mi az, hogy szülött, született? Egy szülött Isten. Képtelenség, nem? Hogy Jézus Istennek a fia, az még mondjuk, hogy rendben van. De az, hogy egyenesen Isten, aki méghozzá született, született Isten, hát ez rejtély. A másolók közül többen nem is merték vállalni ezt az olvasatot, és az egyszülött fiú kifejezésre módosították, úgyhogy még ma is számos biblia fordításunkban így olvasható. A legrégebbi, legjobb kéziratok azonban félreérthetetlenül ezt a verziót hozzák, hogy egyszülött Isten. Na már most, ilyet abban a korban, zsidó közegben senki nem mondott volna, ha nem lenne mégis minden valószínűséggel szemben igaz. Igaz. Az persze, hogy Jézus Isten nem jelenti, hogy Isten csak az ige, csak a fiú és semmi más. Ezt nem jelenti. Azt viszont jelenti, hogy Jézus Krisztus Istennek az ember felé irányuló oldala, arca, aspektusa. Már néhány zsidó írástudó sejtette, hogy van ilyen dolog. Istennek van emberre irányuló aspektusa. Ami persze nem fedi le Istennek egész teljességét, és azt, hogy milyen Isten önmagában, an sich, hát azt mi nem tudjuk, nem tudjuk felfogni, de a felénk forduló Istent igen, hiszen ő már a kinyilatkoztatás elején így mutatkozott be a kivonulás könyvében, a 3. fejezet, 14-es versben így mutatkozott be Mózesnek az égő csipkebokornál. Én vagyok az, aki veletek vagyok, felétek fordulva, rátok irányulva vagyok. Őróla, erről az Istenről sokat tudunk. Sokat, mert ő ezt kinyilatkoztatta az embernek. János tehát abból indul ki, hogy Jézus Krisztus Isten fia, Isten. Ez magyarázza, értelmezi minden szavát, minden cselekedetét az evangéliumban. Több oldalról körüljárja az Isten fiú misztériumát. Hogy lehetséges, hogy az egy Istennek fia legyen? Mit jelent, hogy Jézus fia ennek az egyetlen Istennek? Mit jelent Isten fiúsága a megtestesülés előtt? Mit jelent utána a földön? És mit jelent mennybe menetele után az égben? Milyen egyéni utakon nyernek emberek bizonyságot erről? Másképp a vakon született, megint másként a kánai menyegző vendégei, másként a hitetlen Tamás, és így tovább. És hogyha ők maguk már bizonyosságot nyertek erről, akkor hogyan tanúskodnak róla mások előtt? Na, ilyen és hasonló kérdésekről szól a negyedik evangélium, amelyben Jézus Isten fiúságának, istenségének az elfogadása, az örök életnek az egyetlen szoros előfeltétele. Aki hisz bennem, mondja Jézus, annak örök élete van. Az már átment a halálból az életre, az, ha meghal is, élni fog, stb. Stb. János Jézusa azért mondja ezt ilyen nagy bizonyossággal, mert az a hit, amelyikről ő beszél, hozzá kapcsolja az embert, hozzáköti, egyesíti vele, és ezen az összeköttetésen, mint valami csatornán keresztül tud beleáramolni az emberbe az élet, amely Jézusban van, amelynek ő, illetve végső soron az Atya, a forrása. Ezen a csatornán át Jézus örök élete áramlik az emberbe, és örökre megmarad benne. Sőt, ez a belénk oltott élet maga is forrássá, életre szökellő víz forrássá lesz benne mások számára. Viszont ahol nincs hit, ott nincs meg ez a bizonyos csatorna, a kapcsolat az élet forrásával, és ezért nem is tud oda áramolni, abba az emberbe áramlani az élet. Nos, ez a hívő lét titka, kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.
Krisztus békéje.
Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.